Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A miért élek kérdéskört járja körül idén tavasszal a nagymarosi találkozó, amelyet május 25-én szombaton rendeznek meg. A főelőadó Simon Dávid egyetemi lelkész, a Szent Mise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. A szervezők közlése szerint idén október 5-én ünnepélyes keretek között szeretnék megünnepelni a nagymarosi ifjúsági találkozók 50 éves jubileumát. A Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elmúlt években végzett tevékenységéről és a társulat terveiről tartottak beszámolót a budapesti központjukban. Céljuk a minőségi, de olcsón eladható bibliák kiadása, azok minél több emberhez való eljuttatása. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár az elmúlt években a Biblia Társulat számára adott támogatásokról szólva, a rendezvényen hangsúlyozta, korunkban egyre fontosabb a Biblia apostolkodás, a támogatás elsősorban ezen küldetés közösségi vonatkozásait célozza. A struc és emu tartók is pályázhatnak telepfejlesztő támogatásra, közölte az Agrárminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a Hajdúnánáson tartott struc szakmai napon hangsúlyozta, hogy van jövője a magyar mezőgazdaságnak, benne az állattenyésztésnek, így a struc tenyésztésnek is, hiszen az ezekből az állatokból előállítható különleges termékek a hazai és a külpiacokon is egyre növekvő érdeklődésre számíthatnak. Tarthatatlan és elfogadhatatlan a háborús benzinár. A kereszténydemokrata néppárt támogatja a kormány bejelentését. Az üzemanyagkereskedőknek két hetük van arra, hogy a benzin és a gázolaj árát a régiós átlagra csökkentsék Magyarországon, mondta Nacsa Lőrinc, a párt frakció szóvivője. Hozzátette, ha záros határidőn belül nem következne be az üzemanyagárak csökkentése, akkor a KDNP támogatja a kormányt további intézkedések kidolgozásában. Lezárult a látássérültek elemi rehabilitációjára kiírt pályázatok elbírálása. A kormány 600 millió forinttal támogatja a szolgáltatást, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Szolnokon. Fülöp Attila a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Vakok elemi rehabilitációs központjában tett látogatásán közölte. A döntés alapján az országban 11 szolgáltató 22 helyszínen végzi majd a rehabilitációs tevékenységet. Emlékeztetett, 3 éve teremtették meg a szolgáltatás törvényi biztonságát, a tereptapasztalatokat figyelembe véve, civil szervezetekkel együttműködve. Így azok a látássérültek, akiknek az egészségügy által nyújtott ellátáson túl a mindennapi élethez és munkába álláshoz szüksége van látásrehabilitációra, azt a civil szolgáltatókon keresztül igénybe tudják venni, mondta. A századforduló majálisainak hangulatát idézi meg a Skanzen május 1-jei nyárköszöntő programja. Az Erdély épületegyüttesben a századforduló majálisainak hangulatát idézi meg a múzeum, így vóstli és régi idők játékai mellett lesz festőiskola, piknik, de állítanak májusfát, valamint lehet majd papírsárkányt és táncrendet is készíteni, áll a szervezők távirati irodához eljuttatott közleményében. Kezdetét vette a június 8-áig tartó Közlekedik a család elnevezésű országos közlekedésbiztonsági versenysorozat Budapesten a Városligetben, a 11. országos rendőr és tűzoltó napon. Az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottsága immár 13. alkalommal hirdette meg az országos családi közlekedésbiztonsági vetélkedőt. Mind a magyar, mind az amerikai észjárásban jelen van az úgynevezett határvidék gondolkodás, mondta a kulturális és innovációs miniszter a közmédiának adott interjújában New Yorkban, ahol bemutatták a tárcavezető Egyesült Államokról, az amerikai szellemiségről írt elemző könyvének angol nyelvű kiadását. Csák János azt mondta, az Amerikai Génius című kötetet New York belvárosában teltház mellett mutatták be, ahol kerekasztal beszélgetést is tartottak. Június 9-én sorsdöntő választás lesz Magyarországon, nem csak helyi polgármestereket és képviselőket, hanem az Európai Parlament tagjait is meg fogjuk választani, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter hangsúlyozta, sorsdöntő a választás abból a szempontból is, hogy a világ a háború vagy a béke irányába indul-e el. Hozzátette, hogy Magyarországon a Fidesz-KDNP pártszövetség a békét képviseli. Végül az időjárásról. A gomoly felhők összeesnek és kiderül az ég, csapadék nem várható. A délkeleti-keleti szél a Kisalföldön megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken 3 fok köré is leülhet a levegő. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában most hallgassák meg a Vatikáni Rádió adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni, interjú Veres András győri megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról. Egység Krisztusban Istennel, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Ferenc pápa részt vesz a G7-ek mesterséges intelligenciáról szóló júniusi ülésén. A Szentszék sajtóterme pénteken megerősítette, hogy Ferenc pápa felszólal a dél-olaszországi Puglia régióban szervezett G7 csúcson, amelyet a mesterséges intelligenciának szentelnek. A Szentszék Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bejelentése után erősítette meg a Szentatya részvételét a június 13-a és 15-e között a puglyai Borgo Egnáciában tervezett csúcs találkozón. Ez az első alkalom a történelemben, hogy egy pápa részt vesz a G7-ek munkájában, nyilatkozta Giorgia Meloni. Hozzátette, hogy a pápa részt vesz a 7 legfejlettebb nemzet közelgő találkozójának vendégrésztvevői számára szervezett tájékoztató ülésen. Szívből köszönöm a Szentatyának, hogy elfogadta Olaszország meghívását. Jelenléte megtiszteli nemzetünket és az egész G7-et, fogalmazott Giorgia Meloni. Hangsúlyozta, hogy az olasz kormány értékeli a Szentszék hozzájárulását a mesterséges intelligencia kérdésében, kiváltképpen a Pápai Életvédő Akadémia által is aláírt 2020-as római felhívás a mesterséges intelligencia etikájára című dokumentumot, egy olyan folyamatban, amely az algoritmus etika fogalmának konkrét alkalmazásához vezet, nevezetesen etikát adunk az algoritmusoknak. Meg vagyok győződve arról, hogy a pápa jelenléte döntően hozzájárul a mesterséges intelligencia szabályozási, etikai és kulturális keretének meghatározásához. Ezen a területen ennek a technológiának a jelene és jövője alapján ugyanis ismét megmérettetik a nemzetközi közösség képessége, hogy megtegye azt, amire egy másik pápa, Szent II. János Pál 1979. október 2-án az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez intézett híres beszédében emlékeztetett, tette hozzá Giorgia Meloni. A nemzeti vagy nemzetközi politikai tevékenység az embertől származik, az ember végzi, és az emberért teszi, idézte az olasz miniszterelnök a lengyel pápát. Jó Krisztushoz tartozni és a katolikus egyház központjában lenni. Interjú Veres András győri megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a római nemzeti zarándoklatról.
Nagyon nagy örömmel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Veres András püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét a Szent Péter Bazilikában.
Köszönöm szépen, és nagy örömmel vagyok itt Rómában, és örülök, hogy a Vatikáni Rádión keresztül szólhatok a magyar hívőkhöz.
Azt hiszem, elérkeztünk a Magyar Nemzeti Zarándoklat csúcspontjához, hiszen nemrég tartotta meg Ferenc pápa az audienciát, amit egy 1200 zarándoknak. Püspök atyának most milyen érzések vannak a szívében?
Nagy öröm, hogy ennyien vagyunk, hiszen amikor októberben elkezdtük szervezni ezt a zarándoklatot Szent Atya engedélyével, akkor az apostoli háznak a felelős tisztségviselője azt kérdezte, hogy leszünk-e 400-an. Mert ha 400-an leszünk, akkor a Kelemen kihallgatási teremben elférünk, de annál többen leszünk, akkor hát a 6. Pál terembe kell menni. Akkor bátortalanul mondtam, nézze, most fogjuk elkezdeni a szervezést, de azt biztosítom önnek, hogy legalább kétszer, hanem háromszor annyian lesznek, mint amennyit ön sejt, és beigazolódott. 1200-os pont a háromszorosa a 400-nak, úgyhogy azt gondolom, hogy csak öröm lehet a szívünkben, hogy ennyien eljöttek erre az zarándoklatra. A Szent Atya szemmel láthatóan örült ennek a találkozásnak. Amikor októberben felvetettem ennek a kérését, akkor is lelkesen fogadta, és most a beszédében meg visszaigazolta, hogy ez a lelkesedés a magyarországi látogatásának az emléke elevenen él benne, és a magyar híveket nagy-nagy örömmel köszöntötte. Azt gondolom, hogy ez a Szent Péter utódához való hűségünknek egy olyan megerősítő eseménye tudott lenni, amelyre szükségünk van ebben a mai világban, és ahogy ő fejezte ki a végén, erősítsük iránta, vagy érte az imádságot, mert mondta, hogy ne ellene, érte imádkozzunk.
Igen, mindig szükség van Péter utódának is az imákra. Az ő látogatása óta eltelt egy esztendő, ez talán elég idő arra, hogy az ember mérleget vonjon, vajon mik azok a gyümölcsök, amelyek beértek, és melyek azok, amik még befognak az apostoli látogatás nyomán.
Sok évtized papi szolgálata után azt biztosan merem állítani, hogy a lelki gyümölcsök lassabban érnek be, mint a fizikális dolgok, amiket innen oda teszünk, akkor az ott van. A lelki dolgokban ez az alakulás, változás lassabban megy. De amit úgy a visszajelzésekből következtetni lehet, mindenki megértette azt, hogy az egyháznak a béke és a Jézusi úton kell haladni, és mi magyarok egy olyan sajátos geopolitikai helyzetben vagyunk, és a katolikus egyház révén még inkább erős ez a helyzetünk, hogy kelet és nyugat között egyrészt összekötő híd legyünk, emlékezzünk rá, a Szent Atya egy évvel ezelőtt is, de most is hivatkozott arról, hogy Budapest a hidak városa, tehát az összekötés a kelet és nyugat között a mi feladatunk, de azt gondolom, hogy most konkrétan a mai helyzetben pedig mindenféleképpen a béke mellett való kiállásunk, a béke mellett való kardoskodásunk nagyon fontos, a Szent Atya mostani beszédében is erre külön kitért.
Veres András püspök úr mutatta be az első zarándoknapon kedden a Lateráni Szent János Székesegyházban a Szent Misét. Én akkor kicsit kihúztam magam, hiszen a pápa itt szokott a római papsággal találkozni, és hát ez az egyik, hanem a legfontosabb templom Rómában. Akkor püspök atya úgy fogalmazott, idézve egy sírfeliratról, hogy Róma kicsit mindannyiunk hazája. Vajon ezt a sok zarándok most átélhette?
Én nagyon szeretném, hiszen a beszédemben is azért utaltam Lászai Jánosnak erre a sírfeliratára a 16. századból, mert ez engem mindig büszkeséggel töltött el, ahányszor a Szent Stefan Rotondo templomban jártam, és mint a német-magyar kollégium diákja gyakran megfordultam ott, én mindig büszkeséggel mutattam a németeknek, osztrákoknak, hogy nézzétek, 16. században egy magyar honfitársunk, aki a magyar gyóntató volt itt Rómában, egy ilyen emléket hagyott maga után, mert azt hiszem, hogy a hitünk alapján, a katolikus egyházhoz való tartozásunk alapján Róma valóban minnyájunknak az otthona, és szerettem volna beszédemmel megerősíteni ezt az érzést, hiszen itt van egyházunknak a központja, itt vannak az apostoloknak, vértanúknak a sírjai, ahová igyekeztünk néhány helyre ellátogatni, illetve, ami szintén fontos, hogy Szent Péter mai utódát itt köszönhetjük, aki abban a megtiszteltetésben részesített bennünket, hogy nem a szerdai általános kihallgatás mellett, után, előtte, hanem egy külön kihallgatáson fogadott bennünket a 6. Pál kihallgatási teremben. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb megbecsülést nem kaphattunk volna.
Elég, ha arra gondolunk, hogy 2 évben egymás után tulajdonképpen ellátogatott Magyarországra, bár az egyik nyilván egy nemzetközi esemény volt, de mégiscsak vendégül láthattuk őt, tekintettel arra, hogy az egész világon várják Péter utódának a látogatását. Nekünk ez egy ilyen kiemelt szerep, és azt hiszem, hogy ehhez mérten hálásnak és boldognak kell lennünk.
Igen, az első látogatás után sokan egy kicsit méltatlankodásoknak adtak hangot, mert nem értették, nem tudták ennek a kontextusát, hogy az egy nemzetközi esemény volt, az 52. Eucharisztikus kongresszus. Ez érthetően a Szentatyát arra biztatta, hogy a záró eseményre nem mindenhová szoktak elmenni, de hová el tudnak menni, elmennek. Így ide ő is eljött, hogy ott a világegyházat ennek a fontos eseménynek a lezárásaképpen köszöntse, de már akkor az elutazásakor egyértelművé tette, hogy szívesen eljön Magyarországra újra egy apostoli látogatásra, lelkipásztori látogatásra, és ezt igyekeztünk is, szokták mondani, hogy addig kell ütni a vasat, míg meleg, igyekeztünk is életben tartani, és nagy örömünkre szolgált, hogy betegsége, gyengélkedése ellenére tavaly igent mondott a Szentatya, holott utólag megtudtuk, hogy ezzel a környezetében többen óvták ettől a látogatástól, mert nem volt olyan erős egészségi állapota, de ő azt mondta, hogy ő megígérte és jönni akar, jött.
Visszatérve egy kicsit a homiliára, amelyet a Lateráni Szent János Bazilikában mondott, megragadott az a gondolat, hogy ha Krisztus velünk van, akkor nincs mitől félnünk. Vajon ezt a mindennapokban hogyan lehet megvalósítani?
Olyan azt gondolom, hogy erről minden kereszténynek bőven van tapasztalata, mert amikor már végképp elkeseredünk és kilátástalannak látjuk a dolgainkat, akkor minden ember, még talán nem hívő is Istenhez fordul segítségért, de mi abban a tudatban élhetünk, az evangélium arról szólt, hogy Jézus azoknak, akik hisznek benne, akik hozzátartoznak, azt mondta, hogy az atyától senki nem ragadhatja el őket. Tehát ebben a biztos tudatban élhetünk, hogy Isten kezében vagyunk, ahogy egy ifjúsági énekre is utaltam, Isten tenyerén vagyunk, miért félnénk, hiszen Isten, ami mennyei atyánk, gondviselő Istenünk, segít bennünket. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk nem lennének nehézségeink, bajaink, dehogy nem, hiszen ebben a világban, amelyben élünk, mi is gyengék, bűnösek vagyunk, mások is, ennek a következménye nyilván kihat reánk is, de akik Istenben bíznak, Isten irgalmas szeretetét ismerik, azok könnyedebben talpra tudnak állni, és tudnak menni tovább az élet útján, mert Isten tenyerén érezhetik magukat.
Azt hiszem, hogy ez a nemzeti zarándoklat ehhez a biztonságérzethez még hozzátett, és most a záró esemény után úgy térhetnek haza az zarándokok, hogy megtelik a szívük örömmel, hálával, és remélhetőleg ezt át tudják adni a többieknek is.
Olyan jó volt, tegnap a Szentmise után szabadabb volt a program, csoportok külön-külön mentek, hiszen azt nem akartuk, hogy egy helyre 1200 embert odavigyünk, tehát eleve úgy szerveztük, hogy a különböző csoportok különböző helyekre hadd menjenek, ki mit tart igazán fontosnak, látnivalónak, és elléptenyben belebotott az ember magyar csoportokba, és olyan lelkes arcokat látott az ember, mosolygósakat, én azt gondolom, hogy aki itt van, átéli ennek a zarándoklatnak az örömét, ezek a közös imádságaink, a szentmisék, most a Szentatyával való találkozás, ez mindenféleképpen előhozza az ember szívéből azt a lelkesedést, hogy jó kereszténynek lenni, jó Krisztushoz tartozni, és jó a katolikus egyház központjában, amely mindnyájunk otthon, amint említettük, itt lenni. Nagy öröm ez mindnyájunknak.
Köszönjük szépen Veres András püspök atyának, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a Vatikáni Rádió hallgatóival.
Én is köszönöm az érdeklődést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Peres András püspökkel Gedő Ágnes készítette a beszélgetést. Egység Krisztusban Istennel. Sajgó Balázs atya elmélkedése Húsvét 5. vasárnapjára.
Ahhoz, hogy jól értsük Jézusnak a szőlőtőről és szőlővesszőkről szóló hasonlatát, tisztáznunk kell a Krisztus név lényegét. Jézusnak ez a címe, a Krisztus szó a görög krisein felkenni szóból származik, tehát felkentet jelent. A Krisztus név tehát felkentséget jelent egy küldetés beteljesítésére. Jézusnak tehát a Krisztus megnevezése nem a család nevét jelenti, hanem a küldetését. Jézus az ő földi élete alatt ezt a küldetést teljesítette be, egészen Krisztussá vált. Ez a küldetés pedig nem más, mint megmutatni az isteni élet útját és beteljesíteni ezt az életet. Jézusnak a Krisztusi életében teljesen felragyog az Isten. Így joggal nevezheti magát szőlőtőnek, hiszen mindig azt tartotta szem előtt, hogy az Atya munkálkodjék rajta és ő benne, Szent Lelke által. Jézus hasonlatában tehát az Atya a szőlőműves, Jézus pedig Krisztusként az igazi szőlőtő. Ha egyénként Krisztust tartom szem előtt, azt az életet élem, amelyet ő elénk élt az Atya Isten tetszésére, akkor élem meg igazán szőlővessző mi voltamat. Ha egyénként tudom, hogy szőlővessző vagyok, akkor csak annyi a feladatom, hogy rajta maradjak a szőlőtőn, Krisztuson, és az ő életét tanuljam, éljem, hiszen csak azt élve tudom jól tanulni. Az információk szükségesek, de transformációt, igazi megváltozást csak a Krisztusban való élet ad. Ha erről a tőről leszakadok, elindul az elszáradás folyamata, és nem tudok gyümölcsöt teremni. A Krisztusban való élet, a szőlőtőn való élet, a szőlőtőben levő nedű ad igazi életet. Ezért szükséges rajta maradnom másokkal együtt. Ha ugyanis elkezdem élni ezt a Krisztusi életet, akkor találkozni fogok azokkal, akik szintén erre törekszenek. És akkor Krisztusban közösségként élünk. Ha nem akarok ránézni a másik emberre, nem kapcsolódom hozzá, keresve benne is az elrejtett Krisztus arcot, akkor az történik, amelyet a befejező történet tár elénk. 6 ember az északi tenger eldugott szigetén találta magát. Nem volt sok minden birtokukban, de mindegyiknél volt egy darab fa. Középen egy kis tűzrakás tüzelő hiányában, kihunyóban volt, azelőtt még valakik tüzelhettek. A hideg pedig egyre elviselhetetlenebbé vált. Az egyik közülük egy nő volt, de a fellobbanó láng egy sötétbőrű, bevándorló arcát világította meg. A nő észrevette. Összeszorította ujjai között fadarabját. Miért használja el fáját, hogy melegítsen egy naplopót, aki azért jött, hogy elvegye a kenyeret és a munkát? A mellette lévő férfi felismert valakit, aki nem tartozott az ő pártjához. Soha nem fecsérelte volna el szép fadarabját egy politikai ellenfére. A harmadik rosszul öltözött ember volt, és még jobban összehúzta a kopott kabátját, elrejtve fadarabját. Azt gondolta, a szomszédja minden bizonnyal gazdag. Miért használja faágát egy pénzes zsákra? A gazdag ember, ahogy ott ült, javaira gondolt, 2 villájára, 4 autójára és tetemes bankszámlájára. Mobiltelefonja akkúja lemerült. Fadarabját mindenáron meg kell őriznie, nem pedig azokért a lustákért és ügyefogyottakért elhasználnia. A bevándorló sötét arca bosszúálló lett a kialudt tűz halvány fényében. Szorosan összezárta ujjait fadarabján. Jól tudta, hogy azok a fehérek mindnyájan lenézik. Soha nem tette volna fáját a tűz parazsára. A szomorú csoport utolsó tagja kicsinyes és bizalmatlan volt. Nem tett semmit, amiből ne származott volna haszna. Csak annak adni, aki ad. Ez volt kedvenc szavajárása. Azt gondolta, drágán kell megfizetniük nekem ezt a darab fát. Így találtak rájuk. Öklükben szorították a fadarabokat, mozdulatlanul a fagyhalálban. Nem a külső hidegtől haltak meg, hanem a belsőtől. A húsvéti 50 nap egyben előkészület a pünkösdre is. A húsvéti 5. vasárnap evangéliumának hasonlata, és a történet két utat tár elém. Megmaradni Krisztusban, ő benne élni egyénenként és közösségként, vagy a magam életét élni. Szerintem tudjuk, melyik a helyes út.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára, Egység Krisztusban Istennel címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Elhangzott a Vatikáni Rádió adása. Műsorunkat 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük. Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ma egy szép húsvéti éneket énekelünk, mely ének az Éneklő Egyházban 116-os, a Hozsannában 92-es szám alatt szerepel. Kezdősora Szent Magdolna elmene. Ismerkedjünk meg a dallammal.
Szent Magdolna elmene, a ma reggel sírva, s az Úr Jézust nem leli, aki nyílott sírban. Erre arra sírva jár, nincsen nyugovása, elvesztette Jézusát, nincs vigasztalása.
Ezt az éneket a Szent vagy Uram Nárai György esztergomi kanonok 1695-ös Lira Coelestis című gyűjteményéből vette át. Nárai, latin nyelvű Magdolna éneke egy közismert, közép-európai, német, cseh, szlovák forrásokban is dokumentált dallamot alkalmazott. A magyar népzenében is bőven dokumentált dallam a népi gyakorlatban nem Náraitól való átvétel, hiszen Nárai szövegét csak a 20. században fordították le. A Szent vagy Uram fordítását Sík Sándor készítette. Ezek az adatok a nemzetközi divat dallamnak különféle, ilyen vagy olyan módon variált megjelenései. Énekeljük el újra az első és második versszakot.
Szent Magdolna
Az ének szövege szerint tehát Szent Mária Magdolna énekel, aki az apostolok apostola, mert ő vitte meg az örömhírt az apostoloknak, és őt méltatta az Úr arra, hogy elsőként láthassa Jézust feltámadott testében. Az ének szövege 15 versszakban meséli el Mária Magdolna húsvéti történetét. Az első néhány versszakban Mária Magdolna sír, reményvesztett, vigasztalhatatlan. Majd erdőkön, hegyeken, tengereken, égen, földön keresi Jézusát, s az ének végén kimondhatatlan örömmel, máshoz nem fogható lelki örömmel ismeri fel őt. Ahogy a Szentírásban is olvasható, Szent János evangéliumában. Idézem. Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottaiból. Mária pedig kint állt a sírnál és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle, asszony, miért sírsz? Ő azt felelte nekik, elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította őt, Mária. Erre ő megfordult, és héberül így szólt, Rabbóni, ami azt jelenti, mester. Jézus azonban így szólt, ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak, láttam az Urat. Kérek mindenkit, lapozzák fel az Éneklő Egyház 116-os, vagy a Hozsanna 92-es számú énekét, és énekeljük el mindannyian együtt a teljes éneket.
Szent Magdolna!
Oh, yeah.
Három király csillaga, mutass nekem utat, mert ami fennemre lel, szívem meg nem nyughat. Volna már a vállamon, szárnyam, mint a sasnak, édes Jézus utánad, szárnyék a magasnak. Levették a keresztről, eltemették sírba, ott de üres már a sír, elgördült a szikla. Mégis újra visszahív, sírjához az élet, hát ha mégis visszajön, oda visszatérek. S míg a kertész keresem, s ura múlva térben, ő megszólít Mária, s megroskad a térdem. Ó, háromszor boldog én, Uram, megismertem, mennyei szent szeretet elárasztja lelkem. Jézus látni szüntelen, semmi sincs édes, nincs boldogság fogható lelkem öröméhez. Hogyha enyém Jézusom, enyém lesz az élet, engedj Uram örökén egyesülni véled.
Köszönjük, hogy velünk énekeltek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva évfél szombati adásunk végéhez érünk. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, hiszen óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat. Rövidesen a Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunkat, amelyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának második részét olvassa fel Hevér Gábor. Utána a Szerzetesek fél órája című műsorunk múlt vasárnapi adásának ismétlése szól. 1:05 kezdődik a Könyvek könyve című műsorunk, amelyben Gabriel de Vos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírás elmélkedéseiből hangzik el egy újabb részlet. Utána zenei válogatásunk szól. 2:05 kezdődik Kávéház című műsorunk,
amelyben Kácsor Zsolt íróval beszélget Farkas Éva. 3:05-től pedig megismételjük az Itt élünk című műsorunk szombat délelőtti adását, amelyben Pap Péterrel Nádudvarra látogatunk, ahol megismerhetnek egy vadász íjászt és Fazekas Ferencet is, aki a népművészet mestere. 4:05-től pedig Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban zenei időutazásra invitálom önöket beszélgető partneremmel, Széles László Lőrinci plébánossal. Adásunk témái ezúttal az 1966-os és 67-es táncdalfesztiválok dalai és a hozzájuk kapcsolódó személyes történetek lesznek. Műsorismertetést legközelebb, holnap hajnalban hallanak. A mai adás elkészítésében munkatársaim voltak Bilincsik Márton, Tomán Vivien, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Molnár András, Kléz Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató, főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A mai nap műsorvezetőjét, Farkas Erzsébetet hallották. Nyugodalmas jó éjszakát, szép álmokat kívánok önöknek. A viszont hallásra!
Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is nekem kell vezetnem. Ők is hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Olvasom a János evangéliumban. Ha Istennel szót akarunk érteni, arra kell törekednünk, hogy minél többet tudjunk a világról, mert ez az egyetlen téma, ami Istent érdekli. A feltámadt Krisztus hozzánk jön, hogy az ember bensejében egy élő ünnepet lobbantson lángra. Az egyház új tavaszát készíti számunkra, olyan egyházét, amely többé nem rendelkezik hatalmi eszközökkel, s amely kész arra, hogy mindenkivel közösséget vállaljon, amely az egész emberiség számára a látható közösség színhelye. Krisztus ad elég bátorságot és fantáziát ahhoz, hogy a megbékélés útját kitapossuk. Sík Sándor, Lelkecskék. Lelkecskék vagyunk, mindenünk nem jó, de mi jót akarunk. Itt nincsen jó tanyánk, nyírkos és homályos a házunk, hideg van, fázunk. Mondjátok, merre van a láng? Itt nem jó lenni, mi nem vagyunk idevalók, haza akarunk menni. Valaki jöjjön, fogja meg tapadós kezünket, és mondjon egyszerű szavakat, és vezessen haza bennünket. Istenünk, te az emberi tévedéseket és szakadásokat megszüntetted, az egységet helyreállítottad és megőrzöd. Kérünk, egyesíts jóságosan keresztény népedet, hogy újra egymásra találjunk, és egyházad igaz pásztorának vezetése alatt méltóképpen szolgáljunk téged.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.